100 éve született Prokop Péter papfestőköltő. Következő műsorunkban a Mária Rádió emlékezik rá 100. évfordulója tiszteletére.
Január 6-án emlékezünk Prokop Péter papköltő festőművész születésének 100. évfordulójára. Szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Feledi Balázs, Prokop Péter díjas művészeti írót, aki Prokop Péter művészetéről beszél nekünk. Talán úgy lehetne összefoglalni a beszélgetésünk témáját, hogy mi is ennek a papfestőnek, Prokop Péternek a helye a 20. századi magyar és egyetemes művészetben. A neves évforduló tiszteletére jelenik meg Prokop Péter 100 emlékezések könyve, amelynek ön az egyik szerkesztője. Arra kérem, beszéljen arról, mikor találkozott először Prokop Péter nevével, művészetével, mi az, ami különösen hatással volt önre?
Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethetünk Prokop mesterről. Nagyon izgalmas olyan tekintetben, hogy természetesen az első rész az, hogy mikor hallott az ember először róla, és mikor kezdtem el ismerkedni a művészetével, és jóval később mikor az, amikor rövid időre ugyan, de személyesen is sikerült vele találkozni. Mindenképpen nagyon-nagyon meghatározó az életemben az, hogy egyetem előtt én Kalocsán voltam katona, erről a rövid kis szerkesztői jegyzetemben is írok, és ez a kommunizmusnak, hát tulajdonképpen egy nehéz, minden időszka nehéz volt, de 60-as évek második fele a múlt század, amikor hát egy keményen balos katonai bázis csináltak Kalocsából, és amikor néha-néha kijöttünk a városba, akkor ott volt ez a fantasztikus templom, és egyáltalán keresni az érsekkertet és az egyházi emlékeket. Olvastunk arról, hogy Kalocsa története. Most én mindig a kortárs művészet és a 20. század művészete felé érdeklődtem, és már akkor úgy szöget ütött a fejemben, és nagyon természetesen hallottam Prokop Péterről, és hogy a 20. század európai és magyar művésztenek egy másik nagy fárosza, Söfer Miklós is Kalocsa szülötte. Ez a gyönyörű a művészetben, hogy ugyanúgy a jezsuitákhoz jártak, ugyan Söfer 7 évvel idősebb volt, de hogy két szélső pont a 20. század művészetében, ugyanakkor olyan szélső pont, ami nem szembehelyezkedő pont. Tehát, hogy a művészetnek egy teljesen sajátos, nagy kibontakozása mind a két életút során, és nagyon érdekes, hogy Söfer először jogász lett, jogi diplomát szerzett, majd úgy fordult a képzőművészet felé, járt Budapesten is rövid ideig a képzőszű főiskolára, majd, hát nem róla van szó, csak mindjárt visszatérünk a Prokop mesterre, és aztán Párizsban is, mikor elég korán ő már kiment 30-as évek végén, először festő volt hosszú évekig, és a háború után jött rá arra, hogy ő micsoda szobrászi képességekkel rendelkezik, tehát egy hosszú út eredménye. Nagyon érdekes Prokop Péternél is, hogy ez a nagyon erős elhivatottság, ez mind kettőket összekapcsolja a személyiség értelemben. Prokop Péternél tudjuk, sokat ír erről szüleihez való viszonyban, a korai rajz iránti rettenetesen erős affinitás, és hogy ugyanakkor is ezzel szimultán módon milyen korán föl támad benne az is a hivatástudat a papipája iránt is együttesen, és ez nagyon sok értelmiségében egyébként ez jellemző ugye a 20. században. Tehát a szemével már akkor kezdtem foglalkozni, és most egy hosszú csönd, egy hosszú időszak, amikor foglalkoztam is vele, meg nem is, de az a nagy-nagy frenetikus találkozás, amikor én a 80-as évek második felében egy nagy olaszországi útra indultam, és kedves barátommal együtt a Szent István házban foglaltunk Rómában szobát, akkor még kicsik voltak a gyermekeim, és a véletlen, hogy akkor én már a művészeti területen dolgoztam, sőt, más művészekkel is ott találkoztam a házban, és sikerült a mesterrel személyesen is érintkezésbe kerülni. Természetesen, ahogy önnel már erről most a beszélgetésünk előtt beszéltünk, hogy az a ház az mindenkire akármikor járt ott korábbi évtizedekben, vagy éppen évtizedek után, de az tele volt Prokop Péter szellemével, és hát ahogy mások beajánlottak hozzá, hogy művészeti területen tevékenykedem, találkozhattam vele, és ahogy írom ebben a kötet kis előszóban, hogy erősen más generáció vagyunk, voltunk, én jöttem a kommunizmusból, ő pedig ott tevékenykedett Rómában, idézőjelben mondtam, tartózkodó is volt, meg nem is, tehát nagyon érdekes, jó beszélgetés alakult ki, és hát a magyarországi viszonyokról is valamelyest óvatosan szót ejtettünk, de a beszélgetés az nagyon-nagyon izgalmas volt. Nem sokkal utána, természetesen maga a ház az ő munkáját, majd erről gondolom még beszélgetünk, elkezdtem a könyveivel találkozni, de ez már ugye a 90-es évek, és hát nem tudom, hogy kolléganőim szóba hozták-e, de itt a Művészetbarátok Egyesületét és Gerő Tibor barátomat feltétlenül szóba szeretném hozni, aki a jelkiadóval együtt, vagy valahogy kooperálva ezeket a könyveket, Prokop Péter könyveit elkezdték kiadni, amelyek frenetikus hatással voltak és vannak rám. Megint egy nagyot ugrok, hogy ez most egy ilyen összefoglaló vélemény róla, hogy ő az én értelmezésemben feltétlen egy hármas identitású 20. századi magyar szellemi erő és nagy képességű értelmiségi, aki természetesen főhivatásban pap, nem is akármilyen, természetesen fantasztikus festő, és természetesen, mondom én, író, a legszorosabb értelemben egy gondolkodó író, olyan író, akinek a könyveiben hallatlan szépségeket és mélységeket és összefüggéseket lát az ember. Ezeket a könyveket jó volt folyamatosan forgatni, és hát akkor a negyediket talán, amikor ő hazatért, és hát nagyon megtisztelő volt, hogy Erdei Éva 2000-es évek után, amikor már Csepelen lakott, akkor erre a kiállítás nyitására megkért, ami hát azért borzongtató, mert ez 2003 júniusában volt a Erdei Éva galériájában, elhoztam magammal a általa dedikált könyvet, amit beírt nekem. Öröm, novemberben eltávozott közülünk, és akkor még a következő évben egy Csepel galériabeli kiállításon már egy emlék, talán az első emlékkiállítását nyithattam. Nagyon jó volt vele találkozni, és már személyesen újra, ő nem emlékezett arra, természetesen miért is emlékezett volna, hogy több mint 20 évvel korábban egy fiatal érdeklődővel szót váltott, de egy nagyon oldott és nagyon jó beszélgetés volt. És hát nem beszélve arról, hogy valóban egy monumentális életmű maradt hátra. Ezek az apró elemek mind nagyon erősen indítottak arra, hogy az érdeklődésemben intenzíven mindig ott legyen Prokop Péter személyisége.
Említette a könyveit, talán 15 könyve is megjelent, ezek közül kettővel megajándékozott engem Maróczky Erzsébet, aki az ő végrendeletének a végrehajtója, talán így fogalmazhatunk, hogy ki is ő Prokop Péter életében. Említette, kedves Balázs, hogy mit tud nyújtani nekünk Prokop Péter, mint író. Hihetetlen mélységekbe tud elvinni minket, és ami egészen hátborzongató, még tegnap is olvasgattam, és akárhol találomra kinyitottam, olyan aktuális gondolatokat találtam, aforizmaszerűen benne, hogy majdnem mondtam is a férjemnek, hogy nézd meg, tudjuk, hogy milyen időben élünk most, és mint egy üzenet jöttek ezek a kis mondatok, vagy rövidebb szövegek, tehát nagyon-nagyon aktuális mindaz, amit a könyveiben megírt. Ritka, de van rá példa, hogy kiváló festők remekül írnak. Egy név azonnal eszembe jutott, aki Prokop Péter díjas, sajnos már nincs közöttünk, akit volt szerencsém ismerni, ő Karácsony Gábor. Az ő életében is nagyon jól megfélt egymás mellett az, hogy festő volt, író volt, nyelvész volt, művészettörténész volt, filozófiával, ökológiával foglalkozott. Na de térjünk vissza Prokop Péterre. Mindaz, amit elmondott ön is, kedves Balázs, meg amit én itt a felkészülés során megtudtam róla, Én így fogalmaztam meg magamban, hogy egy igazi reneszánsz ember volt, hiszen többszörös identitására ön is utalt. Így látja?
Olyannyira, hogy azt hiszem, hogy pontosan ezt a szót le is írtam talán itt a kötetnek a általam fogalmazott kis előszavában, úgyhogy ezzel abszolút egyetértek. Még a reneszánsz egész itáliai szellemiségéhez is kapcsolódóan, de valóban ez az összetett műveltség, ez a világhoz való viszony, ez nagyon ilyen értelmezésben abszolút hiteles. Kicsit azért mosolyogtam az előbb, mikor azt mondta, hogy könyveire térve, hogy szinte bárhol fölcsapjuk, akkor pillanatok alatt, hogy mikor jöttem ide a beszélgetésre, gondoltam én is, hogy játszunk egyet a beszélgetés végén, itt most ön előtt is, és én előttem is itt vannak kötetek, csak úgy csapjuk föl valahol, és kezdjünk el olvasni most, hogy ez egy milyen, de ez ugyanolyan, mintha a Bibliát forgatjuk, hogy most pont vízkereszt napján vagyunk, de hogyha így vagyunk a Új Testamentummal is, főleg, de hát a Ov Testament, bárhol fölcsöpjük, és egy pillanat alatt behelyezkedünk annak a közepébe, akkor csodálatos világok nyílnak meg, és ez nagyon ritka, hogy ez Prokop Péter köteteivel is így van, művészetről is, világról is, vallásról is, mindenről nagyon magvas a véleménye írásban. Visszatérve a reneszánsz minősítésre, valóban azt gondolom, hogy ez nagyon hiteles az ő esetében. Hosszú évtizedek óta kortárs művészekkel foglalkozom, és sajnos azt tapasztalom, hogy a műveltség is specializálódik. Tehát ez az általános, a világ iránti érdeklődés minden művészben megvan, de hogy ez tudással is megalapozza, és tudásra alapítsa a véleményét, és ne csak különböző hipotetikus vagy indulati megnyilvánulásokra, azzal ritkán találkozom, vagy olvasó művésszel. Valóban fogynak talán. Én nem vagyok olyan nagyon szkepszissel az ifjú művészekkel, mint mások, de azért valóban igaz, hogy fogy az ilyen típusú műveltségnek az értéke, és hát most nem az a célunk, hogy az olvasás kultúráját vitassuk meg, hanem hogy a képzőművészet fontosságáról beszéljünk, de óvatosan még azt is talán elmondhatom, hogy még vallási berkekben is találkozik az ember olyan nagyon erősen kötődő személyiségekhez, akik nagyon merevek bizonyos értelemben, és nem tudnak kilépni. Hitnek vallott falak, de azok nem igazán azok. És például ezt a fajta szabad világot, ahogy gondolkozási világot, ez a határok nélküli értelmezése, ez például Prokop Péterben rendkívül rokonszenves, hogy semmi olyan zártság, vagy olyan világnézeti előítéletek nincsenek az ő verbális okfejtéseiben, ami ilyen értelemben bármilyen módon is zártá tenni ezt a világot, és hát ezért is lefegyverző.
Amit elmondott, én azt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ez, ami miatt izgalmas személyiség Prokop Péter. Tehát amit elmondott, hogy valahol ezt a szabadságot érezzük az írásaiban, és én ezt meg is fogalmaztam magamban, hogy az, hogy remek festő és kiváló író is volt, talán ez nem is vált feltétlenül előnyére a papi hivatásban. A műsorra való készülés során természetesen önből is készültem, és amikor átvett a Prokop Péter díjat, akkor a laudációban találkoztam ezzel a mondattal. Feledi Balázs bátran kiállt Prokop Péter művészi nagysága mellett a kommunizmus éveiben is, és élvezte nagyra becsülését. Engem nagyon érdekel, hogy mi van e mögött.
Ez egy kis túlzás, hogy élvezte a nagyra becsülés, elmondtam ennek a történetét, de az, hogy, és nagyon örülök ennek a fogalmazásnak, de amikor én Rómából hazajöttem, és intenzíven én azokban az években, részben a képzőszti főiskolán töltöttem 10 évet, utána a művészeti alapnál dolgoztam. Érdeklődtem, és megpróbáltam lépéseket tenni, hogy hát Prokop Péter és Magyarország ismerős volt az ő jelensége sok helyen, itt sokféle megnyilvánulást éreztem, de döntően úgy fogalmazhatok, hogy kellene már kiállításokat rendezni fontosabb helyeken, mert egyházi berkekben ő azért nagyra becsülést élvezte, bár itt sem egyértelmű. akármi a helyzet. Na, a dolog lényege, hogy én bár sok helyen tettem kezdeményezést, falakba ütköztem. Így a művészeti értelemben, vagy legalábbis nem találtam nagyon támogatókat, és ez az, ami hosszú évekig dolgozott bennem, hogy valamit az ő érdekében, művészeti értelemben tenni kell. Ma is erről vitatkozhatunk, hiszen nagyon nehéz egy papnak festőnek lenni, és hogyha egy pap festő lesz, akkor ha a képeivel művészeti szakemberek szembesülnek, akkor ilyen kettős mérce van vele szemben, hogy amit látunk, az inkább egy hitbéli teljesítmény, vagy pedig egy művészeti teljesítmény. Nem, mintha a kettő kizárna egymást, hiszen évszázadokon keresztül természetesen nem záródott ki, egészen visszamenve, hogy a ikonokat kizárólag egyházi személyek és papok festhették, tehát ez egy hosszú-hosszú folyamat, de az a szekularizáció, ami a 19. századtól döbbenetesen felerősödött, és az egyház művészetben is, ez ugye alapvető szakadásokat hozott létre. Ugyan ismerünk kitűnő olyan személyiségeket, akiket papként nagyon komoly művészeti eredményeket értek el. Én most Somogyi Győzőt is említhetném, vagy nem tudom, Vanyó László neve mennyire ismerős ön előtt, aki képzőszi főiskolai végzettséggel egy tudós határozottan. Nem beszélve, hogy rendkívül nagyra becsülöm azokat a személyiségeket, akik mint papok, műtörténész, mondjuk Pálos Frigyes, ez nekem egy kiemelkedő személyiség ebben a Isten éltesse őt, azt hiszem éppen mostan a 95. születésnapja ezekben a napokban. De szóval ez egy ingoványos terület. A lényeg az, hogy a 20. század második fele magyar művészetével foglalkozó művészettörténészek, mint festőt nem igazán tartották kiemelkedőnek Prokop Pétert. Én úgy látom, hogy a szívós munka azért valahogy ezt a sok irányúságot, ezt a hallatlan, sokfelé tájékozódó festőiséget, amiről talán most még beszélni fogunk, ő helyre tudja tenni. Van még itt teendő. Ez egyértelmű. Az ő munkáinak is a publicitása, az ő centenáriuma kapcsán kicsit talán a művészi verkekben is jobban előre kerül a teljesítménye, erre tudja tenni. Vannak még itt teendőnk. Ilyen értelemben folytattam én küzdelmeket. Nagyon-nagyon pozitív reagálásokra is emlékszem, és nagyon kemény falakba is ütköztem.
Az jutott eszembe, hogy a problémának az lehet, hogy ők erre nyilván az ő művészet a szakrális művészet témakörébe tartozik. A szakrális művészet tudjuk, hogy az egyházi kultúra része, na de ugyanakkor az egyetemes művészet történet része is kell, hogy legyen.
Abszolút így van. Ez megint külön beszélgetések témája. Lehet, hogy itt hol húzzuk meg a határokat. Az én értelmezésemben a szakrális művészet az nem egyházművészet. Tehát itt nincs szinonimáról szó. Az egyházművészet egy sokkal szűkebb. Az én értelmezésemben ott meg kell felelni olyan liturgikus egyéb szabályoknak, amely egy zártabb, ott is csodálatos teljesítményeket lehet elérni. De a szakrális művészet az ennél egy sokkal tágabb kategória. Az egész emberségünk természetesen valamiféle biblikus kapcsolódásra itt is szükség van. Éppen ebben fontos a Prokop-féle művészet, hogy ő nem maradt meg legalábbis a festészetének, tehát itt nem a konkrét murális munkára gondolok, ahol egy ikonográfiát kellett nyilvánvalóan szolgálnia, de a festészetében sokkal tágabb. A bohócokról ilyen portrésorozatot, vagy a profán hétköznapi eseményekről. Ezeket a határokat ledöntötte. Ilyen értemben hangsúlyozom, hogy egyházi berkekben is találkoztam ővele nehezen azonosuló személyiségekkel. Ez teszi a kérdést különösen összetetté.
Miközben azért a profánnak is lehet lelkisége, és lehet nagyon is mély üzenete nyilvánvaló.
Abszolút, így van.
Hol van Prokop Péter helye a 20. századi magyar és egyetemes művészetben, és vajon méltó helyen van-e, mint művészettörténész, kérdezem önt?
Gondolom azt, hogy nagyon jelentős kiállítások voltak az elmúlt években. Tehát itt valóban a szakmai közönségnek is, és a szélesebb érdeklődőknek is meg lehetett ismerni az ő munkásságát, de máig is úgy látom, hogy azért küzd, akinek 9000 mű maradt hátra a életművéből, és egész egyedi, hogy Magyarországon is hány helyen vannak állandó gyűjteményei százas nagyságrendű képanyagokból. Ez a bazilika beli kiállítás, ami 5-6 évvel ezelőtt volt egy nagy áttekintés, de megnehezíti az igazi helyretételt a vállalkozás nagysága is. Hatalmas az életmű, és most csak maradjunk a táblaképfestészeti és rajzolói, ezt most nagyon hangsúlyan mondom, munkásságánál. Talán a legfontosabb mondat, hogy még mindig az értékelés lappang, tehát még nincs igazán felszínen. Óriási, amit nevezetesen például Prokop professzorasszony tett Prokop Péter életművéért, az ő önálló monográfiája, és hát az a sok-sok teendő, és ennek a könyvnek is, ami most jelent meg, alapvetően a szellemi motorja, de még mindig azt gondolom, hogy részben a műtörténetnek a meggyőzése, és a divatos szó ez minden művészeti ágba, a kánonba helyezése, a művészeti kánonba való helyezés, az még előttünk van, de azt gondolom, hogy például ez a kis kötet is, ami most megjelent, ebben egy fontos lépcsőfok. Mert amiről az előbb is beszéltünk, hogy ő egy értelmiségi ember, ez a kötet, nem akarom elterelni a témánkról, csak hogy ez a fajta sokszínűség, tehát hogy hányféle személyiség viszonyul hozzá pozitívan. Ez teljesen az én véleményem szerint egyedülálló, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy egyházi berkekben nagyra tartják, hanem a magyar irodalom történet nagyságai és olyan szellemi erők, akik tághorizonttal figyelnek a világra, örömmel adták az írásaikat ehhez a kötethez. De visszatérve, itt még vannak teendőink, nagyon nehéz munka ennek a komoly műtörténeti rendszerezése. Tehát amikor elég zártan vannak még bizonyos gyűjtemények, és nehéz ezeket összevetni, összehasonlítgatni, és kiemelni a legjobbakat. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, de úgy érzem, hogy feltétlenül emelkedőben van ez a fajta minőségi helyretevése, amellett, hogy én magam nagyon nagyra értékelem, és ha már egyszer kimondtam a szót, és még egy pillanatra a könyvekre visszatéve, hogy keveset beszélünk arról, hogy a rajzai hihetetlenül megragadóak. A könyveibe, hála Istennek, tele nagyon sok illusztrációnak használ, de ezek önálló rajzok. Feltétlenül nagyon-nagyon nagyra tartom, mint rajzolót. Az a tömörítés, az a szuggesztivitás, a pillanatnyiságnak és a termékeny pillanatnak a megragadása nagyon erős. Azt hiszem még nem volt, hogy csak egy rajzi kiállítás is rendkívül minőséget hozhatna. Ebben is még vannak tartozásaink, de mindenképpen úgy gondolom, hogy lassan-lassan ez meg fog történni.
Említette dr. Prokop Mária művészettörténész nevét, akinek egy fantasztikus monográfiája van Prokop Péter művészetéhez kapcsolódóan, és hát a hallgató kedvéért mondom el, hogy tematikus napon emlékezik meg a Mária Rádió a mai napon, január 6-án Prokop Péter születésének 100. évfordulójára, és hát erre két másik beszélgetés készült, az egyik dr. Prokop Mária művészettörténésszel, aki arról beszélt, hogy hogyan is jött a emlékkönyv ötlete, és hányféle egyházi és világi személyiség vállalta azt boldogan, hogy ír személyes tanúságtételként, mint egy Prokop Péterrel való kapcsolatáról, illetve volt egy beszélgetés a már említett Erdei Évával, aki szintén nagyon sokat tett, főleg Csepel vonatkozásában, Prokop Péter megbecsülése érdekében, hiszen neki galériája van, és ő ott Csepelen a kulturális élet motorja, talán nyugodtan fogalmazhatunk így, és akkor maradjunk egy picikét Csepelnél, jó, kedves Balázs? Miért is fontos Csepel és Prokop Péter személye?
Minden életműben és minden életben nagyon fontosak az én értelmezésemben egy művésznél, különösen az utolsó évek és az utolsó időszak, hogy ő maga miképpen összegez, hogy látja az előző sok-sok évtizednek a tanúságát. Ez a Csepelen eltöltött pár esztendő nagyon-nagyon izgalmas. Én nem voltam ugye a hétköznapoknak részese, abszolút nem mondhatom ezt, de jó volt hallani azt, hogy milyen intenzív kapcsolati rendszert alakított ki Prokop Péter, hogy lett ott az a ház az ő munkáival szintén telített. Ennek a szuggesztivitása is ritkán felülmúlható, amikor ennyire erős egy ilyen képanyag.
Bocsánat, a ház az a Szent József otthon, Csepelen, ahol életének utolsó éveit töltötte Prokop Péter.
Igen, ez pontosan így van, erre szükség van erre a kiigazításra, ahol ő nagyon intenzíven dolgozott. Az jó volt, hogy hazajött, mert így a mi halottunk, tehát a mi művészünk, és amúgy is a mi emlékeink erősek lennének, de nagyon érdekes például összehasonlításként megint, hogy Giovanni Hajnal, azaz Hajnal János, akinek most nemrég volt egy nagy kiállítása Budapesten, aki emigrált szintén Itáliába a II. Világháború után, és a olasz kortárs művészet egyik legnagyobb szakrális képzőművészévé vált. Igazán nem a miénk, abszolút magyar születésű művész, és úgy emlékezünk rá, hogy egy hatalmas életű, de mivel a jelentős eredmények külföldös, ott is hunyt el, úgy inkább Itáliához kötik. Úgy valami spirituális módon is nekem olyan nagyon megragadó, hogy Prokop Péter hazatért, és ez lehetőséget adott arra, hogy azért ő itt átitassa részben a magyar egyházi berkeket is a jelenlétével, nem csak a képeit létével, hanem a személyiségével. Ezek nagyon-nagyon fontosak, és hogy Erdei Éva nagyon hamar ezt fölismerte, és hogy itt van mit tenni, és hogy még a Prokop mester személyes jelenlétében tenni dolgokat, ez fölértékeli ezeket a történéseket. Feltétlen egy-két mondatban szeretnék az ő főiskolai tanulmányairól beszélni. Az elején említettük, hogy ő papként szolgált, és közben nagy vágyat érzett arra folyamatosan, hogy tovább tanuljon. Ez egy fantasztikus időben, 1945 őszén adatik meg neki, és följöhet Budapestre, és szerencsére a képzőszi főiskola közelében tud lakni, és hát egészen elképesztő, hogy az alatt a 3,5 év alatt végül is az ő egész életébe való nagy fájdalma, hogy az utolsó fél év nem sikerült, ami nagyon ellenmondásos, mert egyrészt valóban az egyház hívta őt vissza. Azzal részben az indokkal, hogy nincs szükség már rajztanára, hiszen megszűnik. Ugyanakkor, és ez benne nagyon nagy fájdalmat okozott, másik oldalról pedig hát azt mondhatjuk, hogy egy jó döntés volt, hogy egyáltalán életben maradt, mert ha ott a 49-es év közepén elkezdenek vizsgálódni a főiskolán, hogy itt van egy pap, aki ráadásul, szóval ezt nem folytatom, lehet, hogy itt ott megmenekülni. De minden esetre nagyon elgondolkoztató, hogy az ott a 3,5 év alatt olyan tanárok tömegével tudott pont találkozni, részben még a régiekkel, akiket akkor vagy közben eltávolítottak a főiskoláról. Az évfolyam társai is, akikkel együtt tanult, később rendeztek kiállítást is. Ez is egy nagyon elgondolkoztató. Csak talán a legizgalmasabb, hogy Kontulival ugye nagyon jó kapcsolatot alakított ki fa festészet értelemben, aki Abbanovákot utódolta, Abbanovák ugye már 41-ben meghalt, Kontuli kitűnő falképfestő, murális művész volt. Jó volt velük a kapcsolatuk, de hát természetesen polgári művészként eltávolították. Nagyon érdekes, erről hosszan sokat ír Prokop, nagyon érdekes, a kitűnők Metti Jánost, aki köztudottan kommunista baloldali művész volt, ő írja is, persze, hát miért ne lett volna pártag, természetesen, de nem ez a lényeg, ő maga is, hogy milyen tartózkodóan fogadta a balos Mettit, meg hát egymást, és akkor nagyon szépen ír erről több helyen, hogy összemelegedtek, és ő is rájött arra, hogy tényleg ez a Metti egy nagy művész. Ez a művészet történeti tanulmányaiban is érdekes követni, ahogy jön a Rabinovszki Máriusz, mint baloldali, ahogy más tanárokat is fogad. Feltétlenül meg kell említeni, ez egy nagyon érdekes, sok tanárral találkozik, hogy ő nem vonzódik se a Szőnyi-féle iskolához, se a Bernáthoz, nem szereti Bernátot, de leírja.
Bernát
Aurélról és Szőnyi Istvánról, igen, de hogy amikor bement Bernát osztályra hallgatni az ő korrigálásait, és hogy az hogy megragadta. Nagyon érdekesek ezek, és talán a legizgalmasabb kis apróság, mert elég sokat foglalkozom Barcsai Jenő életművével, tagja vagyok egy kuratóriumnak, egy Barcsai Alapítványnak sok felől. Egyébként most lesz az ő születésnapja január 14-én, emlékezve éppen lesz is esemény Szentendrén is. 45-től tanít Barcsai Jenő a képzőszti főiskolán, és 45-től főiskolás Prokop Péter is. Itt azért van generációs különbség, mert majdnem 20 év a különbség, de mind a ketten kezdők, mert Barcsai akkor kezdi tanítani a művészeti anatómiát, aztán ezt tanítja negyed századon keresztül, és nagyon jó a véleménye róla Prokop Péternek. Ez is nagyon érdekes, rendkívül elgondolkoztató, hogy később, amikor az évfolyamát összehívják, és Barcsai Jenő még él, és látja a képeit, akkor nagy elismeréssel van Prokop Péterről, amit nagyon jó olvasni. Azért fontos, mert természetesen ő egyházi berkekben mozgott egész életében, de az a képzőszti főiskolán eltöltött 3,5 év az fantasztikus, érdekes, hogy együtt járhatott egy ország Lilivel, például Pál Évig, vagy Gánóczi Mária, ma is él 90-en túl, egy kitűnő festő, vagy Nemcsics Antal, aki a magyar színtudományoknak egy nagy professzora, szintén még él 90-en túl, vagy Béruda, szinte Gábor, és gondolom, itt többször szó esett a Mária Rádióban az ő munkásságáról, és ez neki fontos volt. Nagyon lényeges ezt az időszakot megemlíteni. Természetesen tudjuk, hogy aztán ő Rómában megszerezte a igazi valóságos diplomáját, de ott már írja is, hogy akkor már rajzolni, bemenni azért nem volt annyira kedve, mert ő már ezeken mind túl volt. De ez a képzőszti főiskolai időszak nagyon fontos az egész életművében.
Köszönöm szépen. Bernát Aurél is egy elég megosztó személyiség volt, de hogy mégis megtalálták azt a közös pontot a művészetben. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Mária Rádió lehetőséget adott, hogy a hallgatókkal együtt megemlékezünk Prokop Péter papfestőköltő születésének 100. évfordulójáról. Reméljük, a 2019-es évben még sokat fogunk hallani róla, a könyv sokakhoz eljut, és talán kiállítások is lesznek. A Mária Rádió Hitvalló című műsorához készítettem egy beszélgetést Rónai László irodalomtörténésszel, én az ő szavait idézem, ami ebben az emlékkönyvben szintén olvasható. Valószínű, hogy kultusza most, születésének 100. évfordulója idején fog megélénkülni, fiatal kortársaink rácsodálkoznak majd a Szentírás történeteit ábrázoló sokszínű képeire. Legyen így. Megköszönöm dr. Feledi Balázs művészetírónak, hogy megtisztelte a Mária Rádiót, és segített abban, hogy még jobban megismerhessük Prokop Pétert. Én biztos vagyok benne, ha máshol nem, kiállításokon fogunk találkozni Prokop Péter műveivel, és hát a könyvről is hírt fogunk adni, amikor megjelenik. Jó egészséget kívánok önnek, és Isten áldása kísérje életét, munkáját.
Köszönöm szépen. Köszönöm.
Rózsa Katalin műsorát hallották Prokop Péter születésének 100. évfordulója tiszteletére.
Technikai munkatárs Patonai Zoltán volt. Mária Rádió.
Hírpercek.